Köszön.
Azt hiszem, hogy itt a halál kapcsán volt-e még olyan kérdés? Úgy émlik, mint hogyha félbehagytunk volna valamit. Lélekvándorlás, ezt többé kevésbé átbeszéltük. Tehát volt-e még olyan kérdés, ami ott felmerült valakinek nyomja a szívét, lelkét? Ugye ez is része a bontolás, az, hogy nem megengedett, az is része annak a végső tiszteletnek, amit a halottnak adunk. És a halott testnek a bántása és megsértése, az ugyanolyan megsértése ennek a végső tiszteletnek. Soha nem szabad. Szóval ebből szokott is mindig lenni probléma, hogy a családok harcolnak, hogy ne boncolják, és... De ha hazudnak, akkor ezt nem lehet megoldani, de... Hogy?
Nem,
hogy hogy lehet felül, hogy megcsinálni, felügyelni. Nem goyim kérdés vagy. Van a tudók is, akivel nem lehet megvízni, nem. Ők is. Erre van az a hagyomány, hogy van egy csont, amit nem lehet elégetni. Egyszerűen lusz valamilyen ilyen tartó csont, amit nem lehet, ami soha nem semmisül meg, és abból épül újra a test majd.
A
forradásnál és égetésnél, és jó, hát megoldja Isten majd valahogy. Bízzuk rá. Akkor honnan tudod, hogy szélzsikeres marhást? Nem tudod, mit kell átnak, honnan tudod, hogy szélzsikeres marhást? Úgy érzed?
Mert én érzem, hogy van hát képzelésem, hogy mi a szízum, és mi a egységes,
Oké, okay. Erről a témáról külön fogunk majd beszélni. Itt benne van a más vallások és irányzatok. És akkor, hogy megadjuk a módját, akkor egy részletesebben fogunk róla beszélni. Isten, az élet kérdései. Utolsó. Jó, akkor megpróbáljuk majd úgy intézni, hogy akkor szóljál még, akkor vasárnap akkor beszélni. Előre hozzuk a témát. Jó, akkor van-e még kérdés a halál kapcsán, ha nem, akkor rátérünk itt a élet helyszíneire. Nincs, akkor vágjunk neki. Ugye az otthon, a zsidóságban, ami az élet azért is került az első helyszínre, az otthon valahol a legfontosabb helyszíne a zsidóságnak, a zsidó családnak, a zsidó embernek. Ugye otthon és családcentrikusok vagyunk, és nagyon érdekes, hogy egy zsidó embernél az, hogy például mennyire vallásos, sokkal inkább megjelenik az otthonában, mint például a zsinagógában. Nem attól vallásosabb, de sokkal több olyan dolgok, ami változtatni kell otthon, mint mondjuk a templomban. Tehát valószínűleg egy vallásosabb ember, lényegesebb kérdés az, hogy mondjuk az otthonában mi a helyzet, mint az, hogy a zsinagógában mi a helyzet. De azért, mert a zsidóság az egy életcentrikus vallás, az élet mindennapjaira teszi a hangsúlyt, és az élet mindennapjaira egy nagy részét otthon is töltjük el. Az otthonnak az egyik fő központi terme, helyszíne, az a konyha. pláne zsidóknál. És mennek azt a viccet, hogy miről szól minden zsidó ünnep. Ne akartak minket ölni, nem sikerül neki, bulizzunk egyet. Együnk egy jót! Röviden összefoglalva. Tehát a konyha az egy fontos dolog, és a konyhában nyilván akkor az étkezés az, ami a konyhával kapcsolatos, úgyhogy most egy kicsit akkor átbeszéljük gyorsan itt a kóserságot, a kóser étkezést. Ugye eleve az, hogy mit eszünk, ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen az, amit megeszünk, az a vérünké, a húsunká, a vérünké válik. És ezért a Tóra nagyon részletesen meghatározza, hogy mit lehet enni, és mit nem lehet enni. A kóserság az egyik olyan mindennapi életnek a szabálya, ami a Tórában elég részletesen szerepel. Ugye, ha most gyorsan fel akarnám vázolni, ugye akkor az első alapvető kérdés az az alapanyagok. Vannak bizonyos dolgok, amiket ehetünk, és vannak bizonyos dolgok, amiket nem ehetünk. Mit értek ezzel az? Állatokat lehet enni, de csak bizonyos állatokat, és a Tóra felsorolja. A következőképpen néz ki. Állatokból olyan állat, minden olyan állat, amelyik párosúlyi patás és kérődző, az kóser. Amelyiknél nincs meg ez a két kitétel, az nem kóser. Ha csak párosúlyi patás, vagy csak kérődző, akkor ugyancsak nem kóser. Ilyen például a disznó, amelyik párosúlyi patás, de nem kérődző, akkor ugyanúgy az már nem kóser. Ebből a Tóra itt jeleket ad meg, hogy melyik állat kóser. A madaraknál, baromfinál nem ad meg. Ja, és itt különben nincs különbség a házi állat és a vadállat között. Tehát például a szarvas is, párosúlyi patás is kérődő, így aztán az egy kóser állat. Kóser állatfaj. A madaraknál nincs meghatározva egy ilyen jel, ott nincs az, hogy párosúlyi patás, nincsen, nyilván nincs párosúlyi patás, de más jel sincsen meghatározva, hanem az egyszerűen a Tóra felsorolja a nem kóser állatok, madarakat. Innen tudjuk, hogy elvileg több kóser madár van, mint nem kóser madár. Tehát logikus, hogy a Tóra kevesebbet sorolja föl. Mégsem esszük az összes madarat, amit nem sorol fel a Tóra. Azért, mert az a problémánk, hogy csak olyan madarakat eszünk, amire van egy kifejezett hagyomány, hogy tudjuk, hogy kóser. Miért? Ez elképzelhető, hogy az a madár, amit úgy gondoljuk, hogy nincs felsorolva a Tórában, mégis nagyobb faj kategóriákban beletartozik az egyik fajba. És ezért, mert nem lehetünk benne, értetek, amit mondok. Tehát mondjuk azt mondja, hogy gólya, akkor mi tartozik a gólyába? Ilyen gólya, olyan gólya, olyan gólya, tehát csak lehet, hogy ez egy általánosabb fogalom. És ezért csak olyan madarakat eszünk, ami nincs felsorolva a Tórában, minden kóser madár, és van rá kifejezett hagyomány, hogy kóser. Mik ezek? Nem mint ő túl sok. Mi az, amit lehet? Az a, igen, hát a csirke, kulyka, liba, kacsa, nagyjából talán liba, az már volt. A csirke is, meg a kulyka is. Galamb, az elvileg igen, mert ezeket fűri is, ezeket lehetett, meg a szentében volt is olyan áldozat. Igen, szálcán, nem tudom. Igen.
Nem, úgy értem, hogy hallottam, hogy lehet.
Igen, még nem találkoztam kóser szálcánnal, de mármint úgy, hogy kóser vendégmében, kóser szarvas húst már hát nem ettem, elég drága volt, de láttam a menüt. Nem tudom, hogy a szálcán belet, megmondom őszintén. Ezek, amik felszóltam, nagyjából ezek azok, amiket...
És
ha ragadozó madár, akkor tudnám. Hát nem egészen, mi az, hogy ragadozó, a kacsa is ragadozó madár. Az is halakat eszik meg. Jó? Akkor ezek azok a madaraknál. Most minden más dolog, akkor ezen kívül ki van zárva. Tehát az összes ilyen... Jaj, várj, menjünk tovább. Mi a helyzet a halak és a tengeri állatokkal? A tengeri állatoknál is van. Van jel, a pikke és az uszony. Ha pikkeje és uszonya van, tehát nem elég az egyik, akkor kóser. Itt ez egy érdekes kérdés, mert vannak olyan, például a kecsege, olyan hal, aminek azt hiszem úgy van, hogy a vízben van pikkeje, ez úgy tűnik, hogy van, de amikor kivetted, akkor valahogy olyan bőrössé válik. Az mit jelent?
Hát olyan ilyen portok vannak rajta, tehát nincs pikkeje, hanem
Na. Uh-huh. És ezért vita van például, hogy a kecsege az kósere vagy sem. Tehát ez is egy ilyen átmenet, az egy kérdés. De mindesetre a pikke és az uszonya a meghatározás, ez is egy bibliai törvény. Pikke legyen és uszonya legyen, mind a kettő. Nagyjából ennyi, akkor összes ilyen rovar, tengeri állat, tenger gyümölcsei, és ehhez hasonlók, azok mind-mind bukta. Egy kivétel van, ami külön említve van a Tórában, az a sáska, ami elvileg egyfajta belőle kóser, de ezt mégsem esszük, mert nem nincs rá meg a konkrét hagyomány, hogy melyik, kivéve Jemenben, ott még jemencsinkodók tudják, hogy melyik, és ezért, ha nagyon akartok sáskát enni, az egyetlen lehetőség, hogyha elmentek Jemenbe. Mert állak az, vagy egy jemeni zsidó, vagy egy zsidó, aki Jemenbe megy, és ott van a közösségben, akkor ő is ehet a sáskából. Mert itt is a hagyomány az, ami már nincs meg. Valószínűleg azért maradt meg Jemenben, mert Európában azért leszoktak az ilyen rovarevésről. Volt más lenni. Hogy? Nem, mert nem voltam még Jemenben, ezért nem nevettem. Igen? Ez kosher-e vagy sem?
Igen.
Nem tudom, nem ismerem ezeket. Értem. Nem tudom a választ. Igen. Nem tudom. Biztos, hogy ezzel foglalkozik állás, csak nem ismerem így a részleteket. Tehát akkor egyelőre még csak arról beszéltünk, hogy milyen állatfajok, és nagyjából még csak a húsnál tartunk. Akkor nézzük, hogy azt tudni kell, hogy ezen a Tóra azt írja, hogy Mózes azt mondja, hogy majd bementek az országba, úgy adjétek azt, úgy vágjátok fel az állatot, ahogy én azt parancsoltam nektek. És majd egy kifejezett hagyomány, ugye a schitának a hagyománya, a schita, a sakterolás, a levágása az állatnak, egy különleges módon kell. Ezt jelenti, egy nagyon, aminek az a valóbb gondolata, egy nagyon éles késsel, ami viszont nincsenek recék, recementes kés. De azért van, hogy ne okozzon fájdalmat az állatnak. Mert ez azért okoz fájdalmat, de kevesebb fájdalmat okoz, mint hogyha recés a kés. És úgy kell elvágni, hogy ha elhúzza a nyaka mellett a kést, akkor el is vágja egyből, ne kelljen oda-vissza húzni, vagy rányomni a kést, vagy mit tudom én. Hogyan vágják el az állat nyakát? Úgyhogy egyszerre el kell vágni az ütőre elét és a légző csövét, ez a vágásnak a folyamata. Ez vonatkozik állatokra és baromfira egyaránt. Halakat nem kell levágni, azt elég agyoncsapni, vagy bárhogy, és akkor azt meg lehetne, arra nincs előírás. Azt kell tudni, hogy a hal az nem is számít húsnak ebből a szempontból. Oké, menjünk tovább. Tegyük, hogy már lett vágva az állat, akkor a következő pont az, hogy ki kell tilos a vért enni. És ezért a vért azt ki kell folyatni. Ezért is praktikus különben az ütőerét elvágni, mert akkor elég sok vér kifolyik. Hogy? Eléggé. Hogy? Nem minden, nem, az nem úgy van azért, hogy itt el. De azért elég jó tempóba jön azt azért. Igen. Most akkor egyrészt akkor az állat hamar meghalt, az is pozitív, hogy akkor minél több vér kijön belőle, de utána ez még nem elég, utána van a sózása. Kétféle módon lehet a vért kiszedni a húsból, vagy sózással, vagy tüzönsütéssel. Minden húst lehet ezzel is és azzal is. Hogy történik a sózás, hogy fölvágod a húst darabokra, leárasz ilyen erős sót, nem ezt a erős sót, hanem ilyen nagy vak, nem tudom, hogy milyen vak só, vagy mint ahogy. És és, és akkor azt rajta kell hagyni bizonyos ideig, lefolyik a vér, és utána ki kell mosni a húst. Ma már a kóser húst, amit veszünk, a boltba az ki van sózva, tehát ott már nincs ez a feladat. De nem is olyan rég, egy 20-30 évvel ezelőtt ez még teljesen normális dolog volt, hogy minden háziasszonynak tudnia kell, hogy kell sózni a húst, és otthon sózta magának a húst. Azt akartam ezzel kapcsolatban mondani. Ha, és a másik lehetőség ugyanezt megcsinálni, csak tüzön megforgatni. Hát mondjuk tüzön sütöd meg egyből a húst, akkor automatikus kijön a vér, meg is sül, meg is letenni. A májnál ott nem lehet kisózni, de az teli van vérrel, az egyetlen lehetőség az a tüzönsütés. Ezért kosher májat csak tüzönsütve lehet enni, hogy pontosabban van úgy, hogy árulják, de az már a tüzön meg lehet forgatni, tehát igazából ha azt megfőzöd, vagy más csinálsz el, akkor ez már nem az igazi. Újabb szempontból, tehát értitek. Na, hát akkor minden megvan, akkor most már van kosher húsunk, akkor jól fáradt kívánok. De ez még mindig nem ilyen egyszerű. Miért? Mert nem mindegy, hogy milyen edényben készítem el azt a húst. És eleve bármilyen ételt. És ez is érdekes, ez is egy bibliai törvény. A Tóra akkor ejt erről szólt, amikor azt írja, hogyha elfoglaltok egy bizonyos helyet, és akkor ott zsákmányra ejtetek edényeket, akkor leírja, hogy azok az edények, amit azok más törzsek használtak, azokat azt, amit tűzbe használtak, azt a tűzbe, amit forró vízbe, azt a forró vízbe, a cserép edényeket pedig törd össze. De azt jelenti, az alapgondolat az az, hogy egy edény, amikor főzöl benne valamit, az magába szívja annak az ételnek a vízét. És ezért, ha mondjuk nem kóser főztél benne, akkor az beszívja a nem kóser íz, és amikor elkezdett kóser fog benne főzni, akkor ki fogja adni magából és belenyomja a kóser ételbe. Ezért, ha egy kóser ételt nem kóser edénybe fogsz főzni, akkor a kóser étel elveszi a kóserságát. Ezért azt ki kell kóserolni. Hogy kell kikóserolni? Hogy olyan hőmérsékleten belerakod a tűzbe vagy forró vízbe, amennyien hőmérsékleten ugye azt használták, és akkor kijön belőle az íz. De nem minden edény anyagot lehet kóserolni, csak olyasmit, ami fém. De olyan, ami cserép, ami ide tartozik cserép, és olyasmi, ami cseréppel van bevonva, mint például a teflon, vagy az ománc edények, azokat nem lehet kóserolni. Mert ott azt mondjuk, hogy kiadja magából, de nem adja ki teljesen soha az íz. Ezért hiába teszed tűzbe bármit csinálsz vele, az még mindig benne marad a nem kóser. Ugye, ahogy maga a Tóra is mondja, hogy a cserépedényt tört szét. Jó, akkor azt jelenti, hogy ha valaki kóser akar étkezni, akkor egy külön étkészlet is kell. Ez elvileg a forró dolgokra vonatkozik, mert a forró dolgok szívják be a vízt, vagy adják ki a vízt. Ha már valami nem forró, akkor elvileg nem muszáj külön étkészlet lenni, akkor az mégis külön szokott. Úgy praktikus. Akkor, ha mindez megvan, akkor most már a hússal rendben vagyunk. Mi a másik fontos dolog, ugye, amit még van annak, ugye az a tej. Helyes dolgok. Ugye a tejnél az az alapgondolat, hogy egy kóser állat teje kóser. És akkor nyilván a tejből készül dolgok is kóserek. Csak most még itt kanyarodjunk vissza egy percre, még egy pillanat a hússal, még van egy feladat. Miután levágták az állatot, akkor vannak bizonyos betegségek, hogy meg kell vizsgálni, hogy beteg az állat. Miért? A Tóra azt írja, hogy talált a mezőn szétmarcangolt állatot, akkor azt nem eheted meg. És a Tóra ugye nem mondaná, ha mit jelent ez egy szétmarcangolt állat? Egy szétmarcangolt állat, ami még él, egy szétmarcangolt állat, ami halt halott. Szerinted a két jelent? Szétmarcangolt állat. Akkor szerinted egy szétmarcangolt állat, ami halott. Azt fölösleges lenne mondani, mert arra már tudjuk, hogy egy állat csak akkor szabad megenni, akkor se ő van levágva. Akkor az halott, akkor az nem jelenteti azt, mit jelentett csak? Egy szétmarcangoltat, ami még él? És te azt gondolod, hogy a levágott kóstról akkor az jó, azt mondja, Tóra nem. Ha már az megsérült, akkor hiába vágod le, az nem kóstol. Mi a szabály? Egy állat. Hogy? Nem értem. Szép macangot, mit jelent? De akkor alapállatról ez azt jelenti, hogy mondjuk rolosztál kitépte az egyik lábát, és te arra jársz, és levágott kóserolt, akkor az nem jó, mert az már egy szép macang volt, tehát az nem lesz kóser. Várjál, csak azt mondjuk a szép macangot, nem csak szép macangot, hanem minden olyan állatot, ami olyan betegsége van, hogy egy éven belül meghalt volna. Akkor vannak olyan, ha például olyan betegség, mondjuk TBC, akkor azt, hogy egy éven belül meghalt volna, akkor az nem kóser. De például a TBC-t ezt mindig meg szokták nézni. A tüdejét megvizsgálják, hogy jó-e vagy sem. És akkor ezért ezt még meg kell vizsgálni. Például ez más állatoknál is fölmerül. Például a tömött libánál is ez a probléma fölmerülhet. Mert egyes vélemények szerint a liba, amit tömnek, az vagy azért nem jó, mert megsérül a végéje, illetve azért nem jó, mert a mája nagyon megnő, és hogyha akkor már a rendellenessége megnő, akkor nem élné túl. Itt két vélemény van. Egyik azt mondja, hogy kóser a tömött liba, ha a végéje nem sérül, másik azt mondja, hogy nem kóser. Ez két teljesen elfogadott vélemény. Teljesen vallásos zsidók is esznek libát, kóser libát, én például nem eszem. Hapszit rabik általában megtiltották. Nagyon érdekes csörtét. Valószínűleg volt két nagyon karizmatikus rabbi, a pozsonyi Schreiber Mózes, aki nem volt hapszit, és ez a sátoraljóhelyi Eitelbom rabbi, akinek a leszármazott, hogy a szatmári hapszidok. Ugye itt volt sátorajóhelyen, aztán leszármazott a Mármaros szigeten, és utána Szatmára. Az egyik azt mondta, a pozsonyi azt mondta, hogy a tömött liba kóser, a másik azt mondta, hogy a tömött liba nem kóser. És az volt a vita, hogy egy évet kibír-e a tömött liba, amikor levágják, mire megvárott, hogy levágják, akkor utána még egy évet tudna élni, vagy már teljesen. És erre akkor az volt, akkor jó, akkor próbáljuk ki. Akkor mind a kettő kipróbált egy ilyen tömött libát egy évig. És kérdezik, mi volt az eredmény? A pozsonyiénak ki volt, élt egy évig, a sátorajóhelynek nem élt ki egy évig. Igen. Szóval így, akkor amelyik úgy pászkenolt, aki azt mondta, hogy kóser, annak tényleg kóser is marad, sem még nem.
Szóval akkor most az következik, hogy
nem eszik, és nem csak szatmári háltam, hanem általában haszid rabbik mind megtiltották a tömött libát. Nem haszid ortodox rabbik, közül sokkal például Schreiber Mózes megengedték
a tömött libát.
Nem nagyon, mert a libának az egyik fő, tehát akkor attól értékes, hogy volt tömik és megnő a mája. Hogy? Kacsákat szokták tenni szerintem. Ott nincs ilyen probléma. Azt nem tudom, tudjátok, hogy a maga a liba tömé, a liba az egy nagyon kifejezetten zsidó étel. Mert meg eleve a liba májat ezt a zsidók találták ki. Azért, mert a középkorban mindenki disznó zsírral főzött. És a zsidók valahogy ezt pótolni akarták, és akkor a liba zsírral főztek, és akkor elkezdték tömni, hogy minél több zsír legyen, és idő után rájöttek, hogy ott akkor van még egy finomság, a liba mája. Ez egy érdekes dolog.
Hogyha nem
tömött limát. Azzal is van. Oké. Lépjünk tovább. Tehát akkor visszatérve akkor a tejhez, akkor az a tej, ami egy kóser állatból jön, az kóser tej. De ugye alapszabály a tejet és a húst nem szabad keverni. Akkor nem szabad keverni, illetve azt már tudjuk, akkor nem is szabad egy erényben főzni. Külön étkészlet kell erre, és külön étkészlet kell arra. Oké, nézzük tovább a tejtermékeket. Akkor ha kóser tejből készül, akkor minden rendben van. Igen, ám, csak van egy probléma. Hogy rendben van, hogy a tej az kóser állatból jön, de ha mondjuk egy nem zsidó van ott, amikor megfejik a tehenet, biztos lehetek-e benne, hogy tényleg ebben csak marha tej van? Miért nem? Mert például régen bevett szokás volt, és ma is szerintem falunk. Például szamártejet kevertek a tehéntejbe, mint tartósító szer. Ezt a rabbik elrendelték, hogy legyen ott egy zsidó, amikor megfejik a tehenet, hogy lássa, hogy tényleg kóser tej kerül, vagy csak a tehéntej kerül bele. Van más probléma is, hanem a nem felügyelt tehéntejjel. Például, hogy vannak ezek az inekciók, amit beadnak a teheneknek, hogy több fejt adjanak, és egyes esetekben ettől az injekciótól az az állat már fékmarcangoltnak minősül. Már betegnek minősül. És akkor viszont a teljesen kóse. Vannak más problémák is, de az alapvető probléma, ami miatt elrendelték, hogy legyen ott egy felügyelet, azt azért rendelték el, hogy lássák, hogy ott tényleg tehéntej van benne. Ma ugyanis vannak tartósítószerek, akkor ezért is tudni kell, hogy milyen tartósítószer tesznek bele, és ez kóser alapanyagból van-e vagy sem. Amerikában 80-as években a híres Moshe Feinstein rabbi azt paszkenolta, azt a döntést hozta, hogy olyan esetben, hogy valakinek a városban nem kapható kóser tej, tehát olyan kóser tej, amit úgy mondjuk, mint halál is fejel, hogy zsidó tej, tehát egy zsidó ott volt, és látta, hogy fejik a tehene, akkor ezekben a különleges esetekben megveheti a sima pasztőrözött tejet, mert hogy annyira jó ott a kölyál, vagy nem tudom, hogy meg lehet benne bízni, hogy nem kevertek vele semmi, nem kóser. És erre vannak, akik hagyatkoznak, és azt mondják, hogy akkor más, akkor meg lehet inni a nem kóser, a nem zsidó tejet is. Oké, akkor menjünk tovább a tejtermékeknél. Akkor a tejterméknél is megvan ez a két szint. Lehet egy tejtermék, ami kóser állattejéből készült, tehát nincs benne valójában nem kóser dolog, de nem halál Izraelből készült, nem zsidó tejből készült. Szóval és az igazán kóser tejtermék az zsidó tejből is készül. Ilyen mondjuk a csokoládé, a vaj, a tejföl, és így tovább. Van azonban egy másik probléma a sajtoknál. A sajtot azt úgy erjesztik, az igazi sajtot, hogy egy béldarabot dobnak a tejbe. És az elkezdi erjeszteni a tejet. Akkor ez már egy komoly probléma. Ma már ezt nem nagyon szokták, ezt inkább ilyen enzimekkel csinálják, de akkor is kérdéses, hogy az milyen alapanyagból származik. A sajtán külön van egy probléma. Azon túl, hogy ez most az a tejemből készül, az zsidó teje vagy sem, van még egy probléma, hogy a sajt maga hogyan készül. Akkor ez még egy tejtermék, amivel jobban oda kell figyelni. Tehát akkor nagyjából végigmentünk ezeken a dolgokon, akkor nézzünk még különleges más dolgokat. Ugye van még a bor, vagy eleve mindenfajta ital, gyümölcslé. Ugye mondjuk egy víz, naturakva, vagy tehát szódavíz, sima víz, ezzel semmi probléma nincsen. Gyümölcsleveknél, ami fölmerülhet, az, hogy megint csak milyen tartósítószer van benne. Ez az E, van is ilyen lista, hogy az E, amivel melyik szám az kóser, melyik az nem. Hogy? Van tartósítószer, csak biztos, hogy kóser. Ezeket a 100%-os gyümölcsleveket általában meg szoktuk venni, de igazság szerint oda kéne figyelni, hogy milyen tartósítószer. Például az a rauch, azt meg is, azt a Baruch rabbi ezt lement, és megnézte a gyárat, és minden teljesen korrekt, szóval azok a levek azok jól. Egy kivétel van a gyümölcsleveknél, az a szőlőből készült levek, a bor, must, és ha mondjuk van egy mix, aminek ezt ilyen multivitamin, amiben több típus van, és van benne szőlőlé is, akkor az problematikus. Miért? Mert bor kiemelt figyelmet kap, ugyanis szakrális célokra is használják a bort, bálványimádásra használták a bort, használják még ma is. És ezért azt mondjuk, arra külön figyelem van, és a bor csak akkor koser, hogyha attól fogva, hogy léjön ki belőle, tehát hogy a szőlőből kijönni, csak zsidó foglalkozik vele. És ettől koser a bor. A zsidónak kell taposni, zsidóházban már nem taposnak, akkor a zsidó kell, hogy csak zsidó foglalkozott vele. Nehogy véletlen az a nem zsidó, az arra gondol, akár csak gondoljon, hogy húha, ezt föl kéne ajánlani, amit ő milyen Istennek. Hogy? Akkor ez új, a munkát meg lehet osztani, hogy születelni és születelhetnek a nem zsidó, mert az még csak a szőlő, de akik már bor lesz belőle, akkor menjen. És nem is foghatják meg, mondjuk. Akkor egy üvegbort, akkor hogy foghat meg egy nem zsidó? Úgy foghat meg, hogyha teljesen le van zárva, dupla lezárással, akkor az még rendben van. Ha már nyitva van, akkor azt mondjuk, van egy kivétel, hogyha a bort fölforraljuk, és a bizonyos úgynevezett jájnökű sár lesz, tehát bizonyos hőmérséklet fölé kerül, akkor azt mondjuk, azt már nem szokták szakmai egyszerre használni, akkor az már oké. És ezért a legtöbb bor, hóserbor az jájnökű sár, az már egy ilyen 35 fok, azt hiszem, körülbelül a hőmérséklet föl van melegítve, és ezért a kóserboroknak azt mondják a nagy borszakértők igazából, egy kicsit elvész az ízük, mert ebből az abból kifolyólag mindig fel vannak forra. Van egy-két nem ilyen járnyomozósál, ezt kevésbé szokták menni, mert most kellemetlen, hogyha most értem, van valaki egy nem tudó a házban, akkor most ebből problémája. Most ezt muszáj elmondanom, hogy ezt a bort, amivel egy nem zsidó foglalkozott, vagy nem zsidó hozzáért, vagy ilyesmi, ezt úgy hívják, hogy Jain Neszach. Jain Neszach, bálványimádásra használt bor. Ma a halacha azt mondja, hogy igazából ez nem Jain Neszach. És a halacha ma a nem zsidók nem annyira fanatikusan vallásosak, hogy most megálltják a bort, akkor egyből a bálványra gondolnak. És ezért ez már valójában nem esik az, hogy a szigorú tilalom alá, hogy Jain Neszach legyen, hogy valódi ilyen bálványra használt bor legyen, ha csak nem tényleg arra használták. Mondjuk, hogyha valaki egy üveg bort bálványvárdásra használják, a másik fele az teljesen Jain Neszach, teljesen ebbe a kategóriába esik. Mert tudják, hogy itt Stam Jainon, az ő boruk, szintén ez egy plusz elővigyázatosság, hogy ezt akkor nem isszuk meg. Mi van még, amiről tudni kell? Olaj, az is az a kérdés, hogy miből készül az olaj, de általában ezek a kukorica, viszéből készült, vagy olivából készült olaj, ezek teljesen rendben vannak. Mondjatok meg, hogy mi van még. Hogy? Az is teljesen oké, ez a semmi probléma lesz. A tojásnál még az van, a tojás nem számít se húsosnak, se teljesnek, tehát lehet mind a kettővel főzni, azt kell megnézni, hogy nincs-e benne vér. Ha van benne vér, akkor az probléma. Azt nem lehet megenni. Gomba az nem minősül növénynek. De teljesen kóser. Milyen tojás? Hát mit jelent? Az olyan kóser. Úgy érted, hogy van benne egy maga, egy kis izé, egy kis madár? Ez ilyen fehér pötty? Az jó, az nem jó. De ha már van benne egy kis madár, az nem jó. Mi nem találkoztam ilyen tojásra? Ilyen mentes? Igen. Egyet nem tudom pontosan, hogy miért, de a fehér tojásokban nagyon ritka a vér. Csak Magyarországon nagyon ritkán lehet ezt venni. Izraelben vagy Amerikában csak fehér tojás van. Ott kuriózum a sötét színű tojás. Magyarországon egy kóser háztartásban most gondolj bele, minden második tojás nem kóser. A sötét színűből. Duplányúba kerül egy tojás. Ezért az egy nagyobb. Van. Nyugaton valahogy úgy látom, hogy ezt inkább esperálják. Hogy? No, hogy függel ez össze azzal, hogy van-e benne vér, vagy nem, ezt még senki nem tudta nekem elmagyarázni. Valaki azt mondta, hogy ezt nem látta takas, de nem értem, szerintem másikat sem látta takas, szóval. Igen, ezt elmondtam, hogy nem, igen. De ez nem így van szerintem, mert ezek a tojások sem láttak takas, nem csinálják meg termékenyükre. Az is úgy van, kinyomja a tojás, és már megy is hálóba. Hogy? Nem tudom pontosan, hogy miért különbség. Jó? Mi van még, ami felmerülhet? Kérdezzetek ti. Oké, kenyér és pékáró. Most a kenyérésben az alapkérdés az, hogy miből készül. Most itt még a növényekre, akkor, mert itt eszem jutott a búzáról, akkor térünk arra, hogy a lisztre visszatérve, tehát mondjuk a kenyérnél is az fontos megnézni, nehogy véletlen a lisztbe legyen egy kukac. A kukac az nem kóser, akkor belekerül a kenyérbe, akkor nem kóser fog az ember enni. Ugyanígy vannak bizonyos növények, aminél meg kell nézni, hogy nincs-e rajta valamilyen bogár, vagy kukac, vagy ilyesmi. Tehát akkor mit kell megnézni? Cseresznyét nem szoktuk így enni, de elég gyakori benne a kukac. Ki szoktuk nyitni, kiszedni a magát, és megnézni, hogy van-e benne kukac. Ugyanígy minden app, például a barackot is úgy szoktuk enni, hogy látni, hogy nincs-e benne kukac. Ugyanúgy fejes salátát, azt is át tudtuk nézni, nagyon alaposan, hogy nincs-e rajta valamilyen kis élősködő. Káposztát. A saláta és a káposzta az, egy zeller. És akkor itt már fölmerül az is, hogy fűszerek. De a zeller fűszer, az problematikus, mert ha nem lehet átnézni, mert ki lett szárítva és le lehet aprózva, akkor lehet, hogy valami nem, akkor az nem kóser. Azok problémások, abból külön kósert kell lenni. Ma már Izraelben kialakítottak valahogy olyan salátát árulnak, amiben nincs, ami bogármentes. És akkor ezt nem kell átnézni, nem tudom pontosan, hogy csinálják, de mindesetre ez nagyon nagy sikere van. De itt Magyarországon kezd, általában úgy szoktuk csinálni, hogy levelenként lefejtjük, bevártjuk sós vízbe, beveszünk egy sós vízes vödörbe, laborba, és utána egyenként a fénynél lemossuk és megnézzük. Azt kell tudni, hogy a kós, eleve az étkezés, ugye mindenek van egy mennyisége. Mikortól mondom azt, hogy amit ettél, az már bűn. Az már evésnek számít. De azt mondjuk, hogy általában, értem a kérdést, mondjuk valaki ezt egy egészen kis, pici kis disznóhúst. Akkor mikor mondjuk azt, hogy az már bűnt követett el, azt mondjuk akkor, hogyha egy bizonyos mennyiség volt. Ez különben, mert a levegőbe bekerült egy atomnyi disznóhús, és ez bemászott a szájába, de akkor ezt nem lehet mondani. Azt mondjuk, hogy olyan olajbogyónyi, olajbogyónyi mennyiség kell, hogy legyen. Olajbogyónyi mennyiség. De, csak akkor van, hogy ez egy hús darab, de ha ez egy egész állat, akkor is, hogyha egészen pici, mondjuk egy egész apró kis kukac, akkor az már olyan, mint hogyha te disznóhús ennél. Ez egy nagyon komoly tilalom, és ezért nagyon, nagyon meg kell nézni. Lehet, hogy ezen a salátán ott van egy kukac, és ha valaki ezt legeszi, akkor teljesen nem kóserezik. Hiába kisebb jóval az, mint egy olajbogyó. Jó, de akkor biztos, hogy van rajta valami, akkor most ilyen nagyítóval kell megnézni. A válasz erre az, hogy azon számít még így nem kósernek és állatnak, amit normál szemmel látni lehet. Nem kell nagyítóval végignézni. De az, hogy ha jól megnézed, akkor látható legyen-e ott sem. Akkor például, amikor egy kóser vendéglőben van az ügynevezett masgiah, aki a kóserságot felügyeli, akkor ez egy fontos feladata, hogy az ilyen zöldségeket átnézze, hogy kóserek vagy sem. Akkor a kenyérnél is a lisztet át szoktuk szitálni, a kenyérnél, a süteménynél, nem mindig, Van, aki azt mondja, hogyha a liftben általában nincsen, akkor nem kell, de azért át szokták szitálni, megnézni, hogy nincs-e benne kukat. Ugyanúgy a líst át szoktuk vizsgálni, hogy nincs-e benne a lencsét, tehát az összes olyasmit, amiben bemászhatott valamilyen állatka. Valamilyen állatka bemászhatott. A kenyérnél amúgy ugye, akkor megint csak kérdés is a tojás, hogyha kerül vele. Illetve akkor felmerül az összes péksüteményen még egy kérdés, az alapanyagokon kívül, ez az úgynevezett hasonló a tejhez, hogy legyen zsidó az, aki sütötte. Ez nem csak a sütésre vonatkozik, hanem az ételekre is különben, hogy legyen zsidó, aki főzte az ételt. Itt két vélemény van a halakában. A szefárd vélemény az az, hogy tényleg neki kell megfőznie, hogy neki kell megsütnie. Az askenáz vélemény az elég, hogyha a zsidó csak hozzásegít valamit. Meggyújtja a tüzet, vagy állít a tüzet egy kicsit, tehát hogy legyen ott. Miért jó ahhoz? Megint csak azért, hogy lássa, hogy mi történik. Ez egy fékségben elég könnyű megoldani, elég mondjuk oda menni reggel, a tojás van ilyesmi, ezt felültünk, begyújtani a tüzet, és utána akkor mehet a sütésre. Itt is a halaká azt mondja, hogyha nem lehet Pap Israelt kapni, tehát zsidó által készült fégsüteményt egy városban, akkor meg lehet enni azt a nem zsidó által készültet, amiről biztosan tudod, hogy nem, hogy nincs benne nem kóser alapanyag. De mondjuk, hogy Magyarországon elég kell vigyázni, hogy nagyon sok kenyérben van, hogy az alá kennek disznózsírt, vagy valami. Tehát arra azért ügyelsz. Hát mondjuk, ami zsidó által készült, tehát általában ilyen boltba szokták árulni, de például azt hiszem, hogy a vizes zsemle, arról tudjuk, az valaki utána nézett, hogy az tényleg semmi nincs benne, amit árulnak itt. Tudom, hogy ma már az lehet, hogy nem... Hogy? Ah. Jó, mi van még, ami kérdéses lehet? Gyümölcs, azt nem érted le, azt kérdés, hogy van-e bele kukac, vagy sem. A más alkoholra nem vonatkozik. Minden olyan, itt arra, ami szőlőből készült, tehát az lehet szőlőlé is, lehet bor is, lehet konyak is, vagy kampari, vagy hogy milyen? Az is martini, de az is bornak számít. Az is bornak számít. De olyan alkohol, ami nem szőlőből készül, viszki, vodka, ilyesmi, ez nem probléma. A viszkinél lehet még probléma az, hogyha olyan hordóba érlelték, amiben korábban bor volt. Csak átett annak a bornak a vizet. Az nem probléma. Nem, ha most nem eszed meg, ha nagyon akarsz ötven a kukac, kiveszed meg, el tudod cserélni, ha van hozzá. Kedved. Ez fontos kérdés. De azt mondjuk, hogy nem szabad együtt enni a húst és a tejet. És erre Allah azt mondja, hogy nem szabad együtt enni, és nem szabad egymás után sem enni. Miért? Két vélemény van. Vagy azért, mert a fogait között még ott van az erőzvétel, kisebb darabkái, vagy azért, mert az emésztés ideje alatt még visszajön az íze annak az ételnek. És akkor az nem jó, hogyha keveredik a teljessel. Vagy akkor az alapgondolat az az, hogy a húsos ételt hosszabb ideig tart megemészteni, mint a teljesen. És ezért a húsos étel után hosszabb ideig kell várni, 6 órát kell várni a húsos után. A teljes után, itt is több vélemény van, olyan vélemény azt, hogy nem kell egyáltalán várni, csak ki kell mosni a szálkat. Vagy másodszor egy fél órát, és a maximum az 1 óra, amit szoktunk várni. Teljesen csak húsos között. Egy kivétel van, vannak ezek a nehéz sajtok, a Svájc nehéz, ilyen valódi sajt, na már nézzük, hogy elég ritka, hogy is a lehet értelni. Ami sokáig tart, hogy megemészti az ember, akkor azt nem szabad enni. Akkor azután is 6 órát kell várni. De nagyon ritka a dolog. Más kérdés? Ez nem igaz. Van valóban egy olyan hálaká, hogy nem szabad keresztezni, mondjuk állatokat, nem szabad együtt ültetni, azt nem is keresztezés, nem szabad együtt ültetni növényeket, ami azt jelenti, hogy nem szabad beültetni egy szőlőt, egy almafának a törzsébe, szóval mindenek beoltani. Várjál, de a hálaká, mivel mégis megcsinálta valaki, a gyümölcsöt nem lehet enni. A génkedel, ez egy jó kérdés, szerintem az is kóser. Azt tisztázni kell, hogy a kóserság és az egészség az nem ugyanaz.
Nem az egészség. Nem csak
az, hogy lehet, hogy nem egészséges a génkedel, de attól még kóser. Etikátlan? Ez nem etikátlan, csak lehet, hogy egészségtelen. Miért etikátlan? Mert úgy néz ki, mintha szép lenne, és igazából nem szép?
Nem tudják, hogy miért.
Jó, akkor az egészségtelen, veszélyes. De az még az nem kóser. Amerikában már szerintem csak génkezelt zöldséget lehet enni, és borzasztó íze van. Olyan, mint a gumi. De mindennek jó, nem csak a zöldségnek. Hihetetlen. Mindennek ugyanolyan íze van. Minden nagy, szép, jó illata van, de szörnyű.
Van egy kiladó,
ami jó, nem érthető, vagy nem tudjuk igazából a magyarázatot rá. Huká kategóriába tartozik, ami nem szabad keresztetni, ennek több tartozik. Nem szabad keresztetni két állatot, nem szabad beoltani az egyik növényt a másikba, nem szabad együtt vetni a két növénytípust, nem szabad két típusú állattal egyszerre szántani, vagy vetni, tehát dolgoztatni. És van egy kíván, nem szabad tamut és len tamut, az ami az állat eredetű?
Igen.
Igen, ami a...
Igen,
gyapjú. Gyapjú, nem fa. Gyapjú és len keverékét nem szabad hordani. Csak azt a kettőt. Oké. Más kérdés? Talán tisztáltuk a lényegeset. Van még kérdés? Mi? Akkor még csak egy szót az áldásokról. Ugye láttátok, hogy mindig mondunk, jelenállás, nem jelenállás. Az áldások az alapvetően egy rabbinikus szabály, hogy mindig megköszönjük Istennek azt, amink van, és ez nem csak az étkezésre változik, hanem mondjuk három fő csoportra lehet osztani az áldásokat. Van az étkezés és a különböző örömökre mondott áldás, tehát mondjuk a jó illat is ide tartozik, ugye. Szép látvány ide tartozik. Van a micvákra mondott áldás, és az imában mondott áldás. Ez a három. Az egész ámbita, amit olvasunk a délután imát, az is végül is így. Áldások. Oké? Okay? Akkor most maradjunk egyenlőre az örömökre mondott áldásokra. Ugye az étkezésnél ez egy gyakran felmerülő dolog. Mielőtt eszünk valamit, akkor elmondunk rá egy áldást. Az áldás mindig úgy kezdődik, hogy várok a társam, mert a kényú meleg haulám, áldott vagy te örökkéval Istenek a világ királya, aki, mit tudom én, megteremti a fagyümölcsét, a földgyümölcsét, a tésztákat, minden élőt, és akkor utána eszünk. Különböző kategóriák vannak, van olyan kategória. Lehet, hogy Robi be akar jutni? Igen, Robi? Á, te csöngettél? Oké, lehet, hogy elmenni a recepciós, akkor már is nyitjuk, igen. Köszi. Ki tudod nyitni kellett? Ott van, melyiket kell megnyomni? Ott van egy ilyen fehér telefon. Ilyen fehér telefon, és azon van egy gomb. Jó, a szép. Gyakos baj lesz. Csöngetnek is, és van a fitet. Folytatottunk? Hát, hogy mielőtt akkor bármit eszünk, akkor mondunk egy áldás. Itt különböző nagy csoportok vannak. Akkor mondjuk van a földgyümölcse. Ez minden olyan gyümölcs, gyakorlatilag inkább zöldség, ami nem szánterem, hanem bokorban, vagy a földön, vagy ilyesmi. Van a fagyümölcse, ami a fánterem. Akkor mondjuk a bió is fagyümölcse. Például a banán, az a földgyümölcse, mert ha már szánterem, de olyan szán, aminek a törzs, ami télen teljesen lehullik. És akkor az már nem számít fának. Az a fa, aminek a törzs és a lombja megmarad. Tehát az ágai megmaradnak télen is. A barasz kisfa. A törzs és az ágai megmaradnak, csak a levelei hullanak le. Akkor ezek például a gyümölcsök. Minden olyasmi, ami nem gyümölcs, hanem valamilyen hús, hal, tejtermék, stb. Akkor arra azt az áldást mondjuk, ami csak sima áldás, hogy áldott, te azt mindent megteremt. Minden olyasmi, ami tészta, tehát sütemény, de maga a tészta a levesben, vagy ilyesmi, arra a tésztára mondandó áldást mondjuk. És ha mondjuk egyszer több dolgot eszünk barackot is, meg almát is, meg körtét is, akkor nem kell mindegyiknek olyan elmondani, elég egyszer, egy étkezésben egyszer elmondani az áldást. Tehát egy csoportban elég egyszer mondani az áldást. Kivétel az, hogyha kenyeret eszünk, akkor abból egy nagy, az már egy komoly étkezés, és akkor elég a kenyérre elmondani az áldást, és a többire már nem kell. Ugyanúgy vannak áldások az étkezés előtt, vannak áldások az étkezés után, ebből is több kategória van, van egy rövid áldás, egy középméretű áldás, egy hosszú áldás. Ha kenyeret ettünk, akkor a hosszút mondjuk, a bencsolás, az a hosszú. Hogyha tésztát ettünk, vagy bort ittunk, vagy ettünk abból a hétfajta gyümölcsből, ami megjelöli Izrael országát, a Szentföldet, ami nem azt, hogy Izraelbe kellett, hogy teremjen, de mivel a Biblia az Izrael kapcsán említi, ez a hét gyümölcs, ez a füge, szőlő, oliva, datoja, papírék, de azt csak szeretjük. És van még a búza, és mi maradt meg ki? Szőlőt elmondtam. Hogy? Nem. Júliában nem szerepel. Szábra? Nem, az a Bibliában így van. Gyertentén, a dinnoi, Na, milyen alma? Gránátalma. Hú, valaki. Oké.
Mi volt a ma?
A manna? Melyik kategóriába tartozik? A manna az égből hullott le.
De akkor nem
a manna. Nekem az érdekes, mert a mannára volt egy külön áldás. A kenyérre azt szoktuk mondani, a Möjci Lechem Minha Oret, aki kiveszi a könyvet, a kenyeret a földből. Isten, aki a kenyeret termeszt a földből. És a mannára az volt az áldás, aki kenyeret termeszt az égből. Ez volt az áldás. Jó, akkor ez még az áldásokról. Még egy szót a vegetáriánizmusról. Azt nem tudom, tudjátok-e, de egy időszakban a Biblia szerint egészen Noéig az embereknek tilos volt húst enni. Elég egyértelműen benne a Bibliában. Egyrészt Ádámnál azon írva, hogy azt mondja nekik, hogy minden fából ehettek, és minden fának a gyümölcsébe ehettek, kivéve a tudás fájának a gyümölcséből. Ezt nem mondja, hogy ehettek az állatok húsából is. Aztán Noénél pedig azt mondja, hogy és az állatok legyenek ehető számotokra, mint a növények gyümölcse. Látjuk azt, hogy eddig csak a növény gyümölcse volt, és ahhoz hasonlítja, és azt mondja, hogy az olyan legyen nektek az állat húsa is. De Noé után meg lett engedve az állat húsa, sőt, kifejezetten azt gondoljuk, hogy ez kis filozófia méghozzá, hogy azáltal, hogy ezt megeszünk valamit, azáltal megemeljük azt, hogy legalábbis megemelhetjük azt, hogy magasabb szintre, és ezért, ha állat húsát veszünk, akkor ezt, hogy magasabb, azt az állatoknak is jó valahol, mert hogy magasabb szintre emeljük. Ezért nincs perspirálva, hogy valaki vegetáriánus legyen. Valaki mégis akar vegetáriánus lenni, akkor is megtiltva. Tehát lehet. Amikor szenté volt, akkor már más kérdés, de voltak ilyen állatok, amit mindenkinek meg kellett fogni, és enni is kellett előre. Például a pészachi áldozat, akkor nem mondhatta, hogy akkor vegetáriánus vagyok, és nem eszek belőle. De ma nem ütközik a állakába, hogy valaki vegetáriánus legyen. Erre már van mindenféle jó kérdés, van mindenféle kabalisztikus magyarázat. Például az egyik az azt mondja, hogy mivel az egész étkezés az arról szól, hogy az ember megemelje azt egy magasabb szintre, akkor mit az ember még nem volt azon a szinten, hogy az állat húsát azt megemelje. Szóval meg az nem. Nem, a lélek az nem a vér, csak egy jelképes valami, hogy ami magyarázatot ad arra, hogy Isten azt mondja, hogy azért ne egyezetek a vért, mert a vér jelképezi az életet, és nem akarjuk úgy csinálni, hogy az életét tetted meg. De mégis az állatot megeszel, a húsából leszel, és azzal mégis megemeledő. Oké? Még kérdés, vétkedéssel kapcsolatban? Nincs. Oké. Még mi az, amivel van, hogy még mi fér bele. Oké, akkor még itt menjünk tovább az otthon kérdéseivel. A hálószobáról azért már elég sokat beszéltünk tegnap a házasság kapcsán. Nagyjából elmondtuk. Igazából egy dolog, amiről nem beszéltünk. Beszéltünk a nidáról, de nem beszéltünk a szexuális életről magáról. Mégis azért egy szót érdekes sor említeni. A halakha szerint a szexuális és a zsidó felfogásnak a szexuális élet az nem egy megszült rossz, mondjuk sok más vallásban, hanem kifejezetten egy pozitív cselekedet, kifejezetten az életnek egy szerves része, és akár egy szent cselekedet, és éppen ezért erre is elég sok szabály vonatkozik, mert ez is része Isten szolgálatának, hogy úgy mondjam. Sőt, ezért lehetséges az, hogy mondjuk a legszentebb napon, mint például a szombat kifejezetten ajánlva van, hogy az ember szexuális életet élje. Tehát nincs elítélve a nemi élet. Mondjuk más valláson jobb nem is beszélni róla, hogy összesen, csak ha nagyon kell, akkor. Ugyanakkor mégis, mivel éppen ez egy része az életnek, mert azt mondjuk, hogy ebben is valahogy Istennek részt kell vennie. És ezért annak ellenére, hogy a halakha azt mondja, a zsidó vallás azt mondja, hogy a nemi élet örömöt is kell, hogy okozzon, tehát ezt nem csak kötelességből csináljuk, de ugyanakkor nem szabad, hogy állati módon csinálja az ember. Ami azt jelenti, hogy az emberek mégis törekednie kell arra, hogy még házasságon belül is, de ezek nem előírások, ez nem egy kötelesség, csak egy ajánlás, amit a halakha mond, hogy bizonyos, szerintem mégis kordában tartsa magát, és vannak bizonyos nem megkötések, de ajánlások, hogy az ember milyen módon élje azt a házas életet. Mondjuk csak mondjak egy párat, van egy olyan előírás, hogy sötétben kell legalábbis magát a végső aktust csinálni. Van olyan előírás, hogy szemtől szembe kell csinálni. Van olyan előírás, hogy nem ruhában, hanem tehát mindkét fél ruha nélkül legyen. Ez is különben csak cáfolja azt a hiedelmet, hogy lyukas lepedőn keresztül, mert kifejezetten állaká tiltja, hogy ruhában legyenek, vagy bármi elválasztja a testüket egymástól. Ezeknek a dolgoknak a többsége, és ezt hangsúlyozom, ez ajánlás. Ezt szerint, hogy állaká azt mondja, hogy ezt így érdemes csinálni, de nincs, ez nem egy olyan tilalom, mint mondjuk a nidá, vagy bármihez hasonló. És a dolognak az a lényege, megint csak, hogy ahhoz, hogy értékelni tudjunk valamit, azért jobb az korlátok között tartani. De végül is azért a lényeg az, hogyha az ember a feleségével van, akkor nem probléma, hogyha, sőt, hogy szerezzen neki a legtöbb örömet, és ő is szerezzen neki. De van még egy érdekes állaká, mert az örömszerzésre van szó. Amikor a állaká azt mondja, hogy nem szabad az embernek például lerohanni a feleségét. Azt jelenti, hogy olyan állapotban kell lenni, hogy mind a ketten készek legyenek az aktusra, hogy egy szinten legyenek, ne legyen az, hogy egyik, és általában az férfi, már inkább probléma, hogy egyik férfi kicsit előre szalad. Miért? Éppen azért, mert nem kell ez a kihasználni, hanem a másik férfi is ugye meg kell adni a lehetőséget, hogy számára is örömet szerezzen ez a dolog. Ez különben az oka nyilván egy egyértelmű, hogy a házasságon belüli erőszak is ugyanúgy tilos. Mit lehet még ezzel kapcsolatban? Van-e valakinek a kérdése? Bátran lehet kérdezni. Amire ügyelni kell még, az a magvesztés. Ez szerinti akkor is, hogyha tehát nehogy az legyen, hogy az örömszerzés közben egyszer csak magvesztés történik, erre meg kell próbálni ügyelni, mert ez kivas. Szerinti még szexuális élet közben is a magvesztés az egy kivas dolog. Meg kell próbálni ügyelni erre. Tegnap előtt volt beszélt egy társad, inkább tegnap előtt, igen. Most a szerzős, ez kíváncsi. Erről beszéltünk egy kicsit. Végig is arra jutottunk, hogy egy megoldás nincsen. Tehát, ha valaki ilyen hajlamokkal született, akkor sajnos ez egy nagy kihívás a számára. Ez még nem azt jelenti, hogy mi ezt engedjük meg, azért mert szegény, ez akkor inkább legyen megengedett, mert van a bizonyos korlátok. Ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy ha nincs is végső megoldás, de vannak fél megoldások, vagy legalábbis segítség. És például egy segítség az, hogy nem segítség, nem is egy probléma a mai társadalomban az, hogy nagyon túl sokat beszélnek erről. Nincs az, hogy beszélnek erről, hanem ez túlságosan fókuszban van. És ezért nagyon sok olyan ember, aki mondjuk lehet, hogy nem lehetne homoszexuális, és homoszexuálissá válik, illetve arról is szót ejtettünk, hogy a szexualitás az egy olyan dolog, hogy minél többet fókuszban van, nem csak a homoszexualitás, mindenfajta a szexuális vágy, minél inkább beszélnek róla, stb. Annál inkább erősödik. Ha mondjuk valaki pornófilmeket néz, akkor felerősödik benne a szexuális vágy. Akkor azt mondom, hogy ha valaki folyamatosan ki van téve annak, hogy szó van arról, hogy mit tudom én, milyen jó együtt lenni a hasonló nemmel, és mit tudom én, ezt felerősíti benne. Pláne, hogyha el is kezdi gyakorolni, és akkor felerősíti benne ezt a rájött. És ez valahol szerintem a magyarázat többek között arra, hogy miért van egyre több homoszexuális. Mert ez nem fekete-fehér, de hogy vannak homoszexuálisak, és vannak heteroszexuálisak, hanem egyrészt vannak köztesek, és annak is, aki hajlik a homoszexualitásra, lehet növelni benne a homoszexualitásra való vágyat. Oké. Egy kérdés? Hálószobával kapcsolatban? Jó, akkor még egy dolog, még talán belekül a maradék 2 percben, még gyorsan, az az öltözködés. Ugye az öltözködésben a legfontosabb szabály is valahol ugyanez a témához kapcsolódik, hogy az embernek ne kell próbálni úgy öltözködnie, hogy ne keltsen fölösleges gondolatokat másokban. Ami elsősorban éppen ezért nőkre vonatkozik, öltözködési szabály, mert egy nő, aki gyéren öltözködik, inkább fog hátsó gondolatokat kelteni egy férfiban, mint egy férfi, aki gyéren öltözködik. Hogy így mondjam, a férfiak sokkal földközragadtabbak ebből a szempontból, és sokkal inkább befolyásolja őket egy nő külső megjelenése, mint egy férfinak a külső megjelenése a nő számára. Ez egy köztudott dolog. És éppen ezért van az, hogy egy nő számára inkább vonatkoznak az öltözködési szabályok. Mik ezek az öltözködések? Ezeket a szabályokat hívjuk sznusznak, ami az, hogy vannak bizonyos paraméterek, ami azt mondja, hogy nőnek ne legyen szépen felöltözve, de ne legyen kirívóan felöltözve. Most ez egy elég relatív dolog, hogy mi az, ami kirívó, de vannak mégis alap dolgok. Az alap dolog az, hogy nők szoknyán forganak, és az a szoknya ne legyen mini szoknya. A mini szoknya az ott kezdődik, ha már térd fölött van. Ugyanúgy, ha ingben az ne legyen túlságosan kivágva, és érjen a könyökig. Azt jelenti, hogy ennél kevesebb, akkor az már nem egy relatív kérdés. De más dolgokban, bizonyos közösségben vannak dolgok, ami igen, van a dolgokban. A férfiaknál az öltözkülésben nem annyira van sznusz, mert ami miatt amíg elmondtam, de mégis egy vallásos ember általában nem szokott rövid nadrágba járni. És igen, szia. Diszkréten öltözködik. Férfiaknak azonban van más öltözködési szabályok. Ugye vannak dolgok, amiket viselnünk kell. Ugye ami feltűnő, ugye ez a kipa, a fejfedő és a cicesz, a szemléltető rojtok. Az egyik az egy bibliai parancs, a másik az egy szokás. A kipa az egy szokás, ami a Talmudban van említve, hogy az ember nem megy, egy istenfélő ember nem megy 4 lépést fejfedő nélkül, mert ezzel mutatja, hogy van valaki fölötte. Nyilván nem fizikailag van közmés, de mindent ott van, mégis egy alázatosságot mutat. A cicesz pedig egy bibliai előírás, amiben azt mondja, hogy a ruháitok 4 sarkára tegyetek rojtokat. Ruháitok 4 sarkára tegyetek rojtokat, és ez valamikor régen minden ruha ilyen 4 sarkú ruha volt, ahogy ilyen lepedőkbe burkolózva járták az emberek. Ma már divatbőtt az inges a nadrág, de akkor direkt fölveszünk egy 4 sarkú ruhát az ingünk alá, aminek a sarkaira rátesszük a cicesznek. Akkor ez nem a övön van rajta, a cicesznek a rajtjai, és lekiratkozunk, hanem ez egy 4 sarkú ruha, aki még nem látott ilyet, ami olyan, hogy alsó ing, csak nincs itt összekötve, van 4 sarkja, 4 sarkán van rajta a szemléltető rojt. Ez miért van? A Biblia azt mondja, hogy azért, mert ezzel eljusson eszünkbe, és emlékeztessük magunkat az összes többi parancsolatra, ami a Tórában van. Alright? Kérdés? Akkor következik az év után.